következő fél órában egy kulturális rendezvényen készült beszélgetésünket hallják, a mikrofonnál Zelenka Csamila. A Róma Domária Rádió üdvözli kedves hallgatóit! Ma a Ferencvárosi Művelődési Központban Bódi Barbara kiállítását csodálhatjuk meg. A kiállítást Szabó István görögkatolikus atya áldotta meg. Üdvözöllek, örülök, hogy ellátogattál a kiállításra.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, dicsőség Jézus Krisztusnak, mivel én görögkatolikus pap vagyok.
Köszönjük, hogy jelenléteddel megtisztelsz minket, illetve, hogy tudunk egy kicsikét itt a kiállításon beszélgetni. Említettük az előbb, amikor körbejártuk itt a folyosón kiállított képeket, hogy vannak kedvenceid. Most egyébként ide érkeztünk az egyik kedvenc képhez. Meséljük el a hallgatóknak, mivel ők nem látják ezt a gyönyörű képet, hogy mégis mi az, ami téged megfogott benne?
Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Ebben a képben azt fogott meg, hogy egy szomorú tekintetű, de mégis nyílt szemű kis cigány, kócos cigánylányt látunk, akinek a szája egy kicsit elgörbül, de fény csillog a szemében, és nem csupán a szomorúság, hanem a remény is tükröződik rajta.
Számomra egy kicsit, mintha életre is kelne, és sugározna felénk valamit. Egy kicsit, mintha hívna is, és igazából, mintha egy szomorú élettörténet lenne.
Igen, de nem reménytelen.
Nem reménytelen,
tehát
abszolút.
Épp azt sugárzik belőle, hogy kicsit szomorú, de mégis annyira nyitott a fényre, a világ szépségeire, hogy ez szinte megszólal ez a kép.
Ha tovább sétálunk, akkor találkozunk még két kedvenceddel. Ezekről a képekről azt kell tudni, hogy fekete-fehér képek.
Amin egy kis szín is van, hogyha megnézzük.
Így van.
Hát itt pedig a ráncok ragadtak meg. Mert manapság divat felvaratni az arcbőrt, sminkelni, mindenféle gezemicével puhítani azon, hogy ne legyenek ráncok, meg ne látszódjon a kor az ember életén, és akkor kiderül, hogy ezek a ráncok valami csodálatosak. Úgyis elkerülhetetlen, 100 éves korában már akármit csinál az ember, ráncos lesz az arca, de éppen ezek a ráncok fejezik ki az öregkornak a bölcsességét, letisztultságát, nyugalmát, ezek a képek is sugároznak.
Egy idős, szépkorú
cigányasszony.
Igen, és
egy indiai jellegű cigányember, aki
így van,
ilyen alakokat, vagy ilyen arcokat lehet ma is látni. Igaz, hogy nem ilyen turbánnal, de a szakál, meg az arcvonások, ezek szakál mindenképpen kifejezik.
Volt még egy, amiről beszéltünk, éppen itt állunk egyébként előtte, amire ugyanazt mondtad, hogy valami miatt megfogott.
A egyszerűsége miatt. Az a cím, hogy Iriszek a holdfényben. Egy egyszerű fa táblára, préselt lemez, még csak nem is igazi fa, olyan harmóniát teremt a művésznő ezekkel az iriszekkel, egyszerűen megragadó ez a kép. Tehát a természetnek a szépsége nem a színek gazdagságán múlik csupán, hanem az egyszerűségén is, és ez szenzációs kép. De nem csupán azt tetszik, hanem ez egy ócska lemez darab, lehet, hogy egy ajtónak a belseje volt, kis foltokkal megvizesedett, megsárgult, megszáradt, és ezen tükröződik a teremtett világnak az igazi szépsége.
Most egy kicsit térjünk át arra, amit egyébként megérkezésünkkor tapasztaltunk itt a helyszínen, hogy gyerekekkel is találkoztunk itt a kiállításon. Ha lehetne, akkor mit üzennél a gyerekeknek és az ide látogató embereknek, akik mondjuk megnéznek egy ilyen kiállítást, hogy milyen szemmel nézzék?
Hát lássanak túl azon, amit a világban látnak, és vegyék észre azoknak a szépségeit, amelyeket ezek az alkotások tükröznek. Mert lehet, hogy ha hirtelen ránéz az ember egy képre, a fiatalok nem biztos, hogy észreveszik azokat a mondani valókat, amelyeket sugallni akarnak, de hogyha alaposabban megnéz egy képet, és elgondolkodik egy kicsit a saját életén is, akkor biztos, hogy talál olyan képet, ami klappol az ő életéhez, és iránymutatást, útmutatást is ad hozzá, hogy egy kicsit lehet az életünket másképp irányítani, másképp formálni, lehet sokkal többet kihozni magunkból, azokból az adottságokból, képességekből, vagy csúnya szóval talentumokból, amiket az Isten megáldott minket, és mindenki képes arra, hogy többet hozzon ki magából. Tehát ez a sok té, hogy több telik tőled, ez mindenkire vonatkozik, és akik fogékonyak a művészetik iránt, akár a zene, akár a tánc, akár a festészet, vagy szobrászat, akkor próbálja mindenki kihozni magából azt, amire képes. A börtönökben nagyon sokszor találkozom olyan cigány emberekkel, akik kiemelt helyen vannak, nem azért, mert rosszak, hanem azért, mert alkotnak bent a börtön falain belül. Festenek, szobrokat készítenek, akár gipszből, akár faragnak. Igenis, vannak nagyon komoly kincsek a cigányságon belül, ezeket próbálják kihasználni. Próbálják követni azokat, akik példát mutatnak számukra, és ne lefelé menjenek, hanem fölfelé. Amen.
Köszönjük szépen! Farkas Zsolta beszélgetünk a Kamuró együttes vezetőjével. Üdvözöllek benneteket. Kérlek, hogy mutasd be nekünk, mit érdemes tudni rólatok, mióta működtök, mint zenekar, és mi az, amit fontosnak tartotok magatokról.
A Kamuró Budapestben, mert teljesen így szól a nevünk, mert hogy van egy fesztivál Prágában, el is árulom, és akkor mindig, hogyha valaki rákeres az interneten, akkor kidobja a fesztivált is, de az nem mi vagyunk, ezért muszáj volt a Budapest Bandet hozzátenni. A Kamuró az napfény, napsugár, napocska egyébként szó szerint cigányról magyarra fordítva, ez a budapesti napfény, mert hogy Budapesten alakult a csapat 2007-ben. 2007-ben ki is adtuk rögtön az első lemezünket, a Fonó Budai Zene Ház gondozásában, majd a következő évben már a másodikat adtuk ki. Ez eltelt egy kis időszak, aztán 2015-ben adtuk ki a harmadik lemezünket, amely már nemzetközi kiadásban szerepel, a londoni ERC Music adta ki, és még ebben az évben a Kamuró Budapestben a World Music Top 10 albumai között szerepel, és a dalaink pedig nemzetközi rádió állomásokon első helyen van, például Belgrádban, Lengyelországban, de a top 10-ben ott is benne van sok-sok országban.
Gratulálunk! Gratulálunk.
Nagyon szépen
hozzá.
Köszönjük! A zenekar nem, a Kamuró Budapestben bent nem csak zenekar, hanem egy táncegyüttes is, vagy táncínházként is működik. A alap zenekar 4-5 főből áll, mindig egy vendégművészünk szokott lenni, hogyha éppen mondjuk egy cimbalom kell, de van, amikor 20 fővel, 25-tel, de volt már, amikor 40 fővel alkottunk színpadi művet. Úgyhogy azon kívül még oktatási programokkal is foglalkozik a zenekar. Oktatunk zenét is egyébként, és táncházakat tartunk. Sőt, most, mert hogy egyesületként is működik a csapat, most csak Kiskörösön fogjuk megindítani a Bárisei programot, ez a Roma Lány program, amelyben női roma mentorok fogják mentorálni az ottani fiatal cigánylányokat, és motiválni arra, hogy éppen ne menjenek korán férhez, járjanak iskolába, igazából minden olyan dologra, ami az ő fejlődésüket pozitívan majd tovább fogják vinni.
Hogy született meg az a pillanat, amikor úgy gondoltátok, hogy most nekünk zenekart kell majd alapítanunk?
Hát ez 2007-ben volt, amikor zenekarként összejöttünk. Előtte táncházakat tartottunk, illetve táncoktatásokat bonyolítottunk le, és annyira vegyes csapat jött össze, akik jelentkeztek hozzánk, mindenki valamilyen táncot tudott ott már csinálni, flamenkót, hastáncot, és arra gondoltam, hogy rögtön akkor próbáljunk meg egy fellépést csinálni, és annyira sikeres lett, hogy egy szuper programot hoztunk így is össze, csak ugye nem volt komplett zenekar ennek a csapatnak, és úgy gondoltuk, hogy össze kell rakni most már egy zenekart is. Táncegyüttesként is voltunk már több helyen, Ausztriába, Lengyelországba, Szlovákiába, Németországba, de a Kamaró Budapest Band 3 éve is volt Franciaországban egy nagy fesztiválon, de idén megint meghívták nem arra a fesztivál, egy másikra, úgyhogy most a jövő héten, 26-án indulunk, először Barcelonába, aztán onnan megyünk Franciaországba át egy fesztiválra.
Azon hallgatóinknak, akik annyira még nem ismertek meg benneteket, mit mondanátok, milyen típusú zenét játszotok, mi az, amit szeretnétek még szélesebb körben elterjeszteni a hallgatók körében?
A Kamaró Budapest Band autentikus alapokon nyugvó zenéket, mi csak ezeket játszunk saját gyűjtésből, illetve mások gyűjtéseiből is saját átdolgozásokat játszunk cigány nyelven. Olyanok is vannak, amihez magyar nyelvű szöveget mi írunk, vagy hogyha írtak hozzá magyar nyelvű szöveget, azt is elénekeljük hozzá, hiszen a táncházakba és a koncertekre nem csak cigány anyanyelvű emberek jönnek el. Például én nem beszélek cigányul. És amikor elkezdtünk először játszani, én is úgy voltam vele, hogy mondjátok légy szíves el, hogy mi magyarul ennek a számnak a szövege, hogy rá tudjak bőgőzni, ugye, mert az ember hallja a ritmus, de hát a szöveget, ha nem érti, akkor ott komoly hiányosságok vannak, és akkor úgy elmondták nekem a dalokat, és most már azért egy pár szót így időközben, ugye én is megtanultam ezekből a dalokból. Hitvallásunk az ebben a témában, hogy először a magyar országon élő embereknek a magyar cigányzenét, ezt az autentikus cigányzenét mutassuk be, ezt a kultúrát ismertessük meg. Habár a zenekar hiába vagyunk mindannyian cigányok, de nem teljesen egy népcsoportból vagyunk. Ugye én magyar zenész cigány vagyok, de ez a lényeg ebben, hogy a magyar országon élő embereknek, a magyar országon élő romáknak a kultúráját bemutassuk, és azért járunk vidékekre is, ahogy a cigány gyerekeknek megmutassuk azt, hogy nektek ez a gyökeretek, nektek ez kell követni, nektek ez a hagyomány, ami rátok maradt, és akkor még foglalkozunk velük, amikor így beszélgetünk, a zenén és a táncoktatáson kívül a jellemük és a lelkük formálásával is. Ezzel is tudunk foglalkozni, ha feljön a szó, és próbáljuk mi is azért azt úgy fordítani, Istenről tudunk nekik beszélni, Istennel való kapcsolatukról, meg tudjuk nekik mutatni a kontrasztot a világ és Isten elvárásai között, meg tudjuk azt mutatni, el tudjuk nekik mondani pontosabban azt, hogy tulajdonképpen mi az, ami hogyan éljenek ebben a világban lehetőség szerint bűn nélkül. Megyünk le vidékre, ott is intézeti gyerekeknek fogunk játszani, mutatni nekik a magyar zenét, mutatunk nekik cigány zenét, a cigány táncokat és erkölcsi útmutatást.
Még egy utolsó kérdésem lenne, hol lehet benneteket megtalálni? Mi az a legközelebbi út internetes oldalon akár, hol lehet benneteket élőben esetleg hallani?
Igen, igen, igen. Hát ugye a Facebook az most már nagyon elterjedt dolog, úgyhogy honlapokat nem is nagyon használjuk, mert Kamaró Budapest Band néven Facebook oldalunkon lehet keresni, ott mindig megvannak, hogy éppen hol van a zenekar, fel van írva, videóval meg van osztva. De jelenleg most is ugye itt vagyunk a Ferencvárosi Művelődési Központban. Nekünk itt minden hónap első hét pénteki napján van egy táncházunk, amelyet a Ferencvárosi Nagyönkormányzat támogat igazából. Úgyhogy Ferencvárosnak külön szeretném megköszönni a zenekar nevében is, hogy a cigány kultúrát előtérbe helyezi, és ezen keresztül például biztosít egy táncházat.
Köszönjük szépen! További sok sikert nektek! Két nagyon kedves hölgyel fogok beszélgetni. Egyikük Olá Anna, a Ferencváros esélyegyenlőségi referense, illetve Bódi Barbara. Mutasd be egy kicsit magad, légy szíves, mert elég sokrétű a tevékenységed.
Hát röviden talán képzőművész, művészpedagógus, és bobaként szoktam alkotni, és talán úgy vagyok ismertebb egy bizonyos körben.
Tulajdonképpen annak apropóján ülünk most itt együtt, hogy neked ma a kiállításod volt. Erről egy kicsikét beszélgessünk, mélyedjünk ebbe bele. Mióta ismeritek egymást, és tulajdonképpen hogy jött létre ma ez a megnyitó?
Ez a program egyik eleme annak a programsorozatnak, amivel tavaly Ferencváros önkormányzata elnyerte a legjobb önkormányzati gyakorlatok első helyezését. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ennek most már így részese Barbie is.
Én úgy érzem rajtad, hogy számodra minden ilyen tevékenység az egy ilyen küldetés jellegű, tehát hogy hivatásnak érzed azt, hogy minél több ilyen rendezvényt leszervez és létrehoz. Így gondolod?
Hát így gondolom. Nem mindig gondoltam így, mert hogy azért az útkeresés az nem mindig volt ennyire egyszerű, de azt mindig is éreztem, hogy nagyon szeretnék emberekkel foglalkozni. Ez számomra már elég kicsi koromban nyilvánvalóvá vált. A segítés az egy nagyon fontos szempont az egész életemben, tehát a mindennapjaimban is. És hát a szeretet nyelvén, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, azt gondolom, és hogy a mai értékvesztett világban erre nagyon nagy szükség lenne és van. Tehát én csak így tudok a mindennapokban működni, levegőt venni.
Hogyan találkoztatok? Honnan ismeritek egymást? Mióta vagytok úgymond barátok? Mert azért azt láttam, hogy baráti viszonyotok van.
Hát én is köszöntöm a hallgatókat. Hát mi nagyon rég találkoztunk Annával, egy munkacsoportban vettünk részt. Nem nagyon részletezném, hogy milyen esemény kapcsán. Lényeg, hogy nem nagyon éreztük komfortosan magunkat abban a bizonyos munkacsoportban, és abból igazából nem lett semmi. De ott volt az első találkozásunk, és néha-néha még összefutottunk így hirtelen véletlenszerűen, mindannyiszor megálltunk és beszélgettünk, és jó szívvel tudunk egymásra gondolni. És most a kiállítás kapcsán beszélgettünk alaposabban, több órát át, több alkalommal, és nagyon sok közös pont van, és nagyon sok dologban. Anna is tud nekem nagyon sok újat mondani, én is egy másfajta nézőpontból, és így nagyon kellemesen el tudunk több témában beszélgetni. Annával közösen állítottuk össze ennek a kiállítás anyagnak a koncepcióját. Elsősorban ami fontos volt számunkra, hogy most volt április 8-án a Roma Nemzetiség Világnapja, ami 1971-ben az első Roma Világkongresszus alkalmával mondtak ki. Ennek kapcsán próbáltam olyan témájú munkákat is hozni, amelyben érintem a roma nemzetiség kérdését. Van több alkotás is, amely másfajta módon nem a hagyományos értelemben értelmezi az identitás kérdését, mert fontosnak tartom, hogy felvállaljam, önazonos legyek, hiszen így lehet hiteles egy művész, hogyha a származásával tisztában van, azonban nem ez írja felül az én művészi alkotói munkásságomat, hanem egy része az. Tehát ez egy belső fókusz. Azonban ebből fontos kitekinteni, van egy külső fókusz is, és az igazi művész pedig mindezek felett áll. Tehát azokat a béklyókat, vagy azokat a kategóriákat, amelyeket ránk aggatnak stigmaként, vagy címkeként, megpróbálnak minket azonosítani, arról a művész igyekszik szabaddá tenni magát, felülemelkedni, és bár mindazoknak a tudatával és ismeretével és önazonosságával gyúr egy sokkal magasabb rendű üzenetiséget a művészetben. Úgyhogy a művészetben nincsenek ilyen fajta béklyók, hogy származás alapján kellene bárkit is kategorizálni, mert hogy egy képzőművészeti szintér van.
Milyen az igazi Bódi Barbara, mint családanya?
Hát a hétköznapokban én is ugyanúgy próbálok tisztes állampolgárként megélni, tehát nekem is van két kamasz gyermekem, úgyhogy édesanya vagyok, család fenntartó is egyben. Szóval azért nem könnyű a hétköznapi élet, és nyilván nem a hétköznapi lelkével fest az ember, hanem kellenek olyan magaslatok, és kellenek olyan visszacsatolások, mint amilyen a mai nap is volt. Fontos néha-néha kiállítani, és meghallgatni, hogy mi a véleménye másoknak az alkotásaimmal kapcsolatban, hogy az az üzenetiség, amit én közölni akartam, átmente, kiben hogyan ért meg, hogyan köszön vissza. És ezek nekem is egy ilyen kölcsönhatásszerűen segítenek, és ráébresztenek arra, hogy ezt érdemes csinálni, tovább folytatni.
Róla tudom, hogy büszke nagymama vagy. Mesélj egy kicsit a családodról.
Hát kétszeres nagymama vagyok, hála jó Istennek. Egy lányom van, két unokám, egy 13 éves kisfiú, aki Máté, ő most 6-os, templomba járó az öccsével együtt. Az öccse 10 éves, ő Bence, mind a ketten sportolnak is rengeteget, és hál' Istennek, édesanyjuknak köszönhetően jól is tanulnak, tehát hogy tényleg nagyon büszkén mondhatom, hogy rendben van a családom, tehát ez egy nagy megnyugvás ahhoz, hogy a mindennapokban így tudjak működni, tehát az szerintem nagyon fontos, hogy tudjam, hogy van mögöttem egy biztos családi háttér. Van egy férjem, tulajdonképpen nagyon sokat köszönhetek neki, hogy hagyott engem így tanulni, megszárnyalni, úgyhogy ez, azt hiszem, azért ebben volt része, és ez elvitathatatlan. Én egyébként úgy jellemezném magam, hogy ki is vagyok én, elsősorban Isten gyermeke, egy gyermek édesanyja, nagymama, és egy hídember, cigány szívű és magyar lelkű. Tehát én ezekkel tudnám így magam leginkább jellemezni. Arról mindenképpen szeretnék szót ejteni, hogy volt szerencsém, és nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy annak ellenére, hogy én bennem nagyon komoly ellenállás volt, elvégeztem a kurzilót, és azóta szó szerint mondhatom, hogy kegyelemben húszok. És ez egy olyan érzés, amit én azt gondolom, én azt vallom, hogy ezt pénzzel, bármiféle értékkel nem lehet összecserélni. Szóval, hogy így, ez annyira fontos a számomra, és ez tulajdonképpen napról napra mélyül az Istennel való kapcsolatom, ami nélkül én nem is tudom, hogy lehet élni. Tehát ez olyan, mint a levegő. És elég komolyan bekapcsolódtam a kurzilós életbe, tehát hogy már voltam kurzilós munkatárs, hangos munkatárs 2010-ben, és voltam már a kalocsai női börtönben is evangelizálni, ott is, mint hangos munkatárs. A közeljövőben pedig a budatétényi civil kurzilóba kaptam egy meghívást ugyancsak, mint hangos munkatárs, és ami nagyon izgalmas a számomra most, az pedig, hogy Szombathelyen lesz majd egy cigánynői kurziló, amiben Püspök atya megkért, és nagy-nagy örömmel teszek eleget neki. Nem neki, a jó Istennek, hogy ilyen segédrektori feladatot kaptam. Nem tudom, hogy fogok megbirkózni velem, mert ilyet még nem csináltam, de én bízom benne, egy olyan fantasztikus csapat lesz mögöttem, akikkel sikerül a kitűzött célokat megvalósítani, illetve hogy magvakat szórjunk. És most átadnám a Barbinak, mert azt gondolom, hogy ez az a pont, ahol megint csak közös találkozási pontunk volt, vagy van, meg lesz.
Hát a hitéletről van szó, hát jellemző rám is, hogy mindig is keresztény szemlélettel, lelkülettel és az alkotásaimon keresztül is mindig kerestem a magasabb rendű valóságot. Hosszú ideig egyedül jártam az utat. Mindig azt gondoltam, hogy a hit az, ami vagy van, vagy nincs, tehát belülről kell ezt megélni. Tehát egy olyan dolog, hogy az én testem az Isten temploma, és ezt a templomot kell minél nagyobb fényességgel, krisztusi fénnyel láthatni. És nem gondoltam, hogy ehhez kellene külső segítők, vagy bárki, aki ezt befolyásolja, vagy irányítja, vagy egy utat vezet. Viszont most egy hosszas egyedüli úton járva jutottam el arra a pontra, hogy úgy éreztem, hogy közösségre van szükségem. Egy olyan közösségre, ahol megerősítéseket, visszacsatolásokat, és közösen megélt hitéleti tapasztalatokat, vagy bölcsességet kaphatok, és valószínűleg tartom, hogy ezért is találkoztam ismét össze Annával hosszú évek után, mert talán ez a következő állomásunk a művészet után, hogy ezt a hitéletet megerősítsük egymásban, és másokat is szolgálhassunk.
Említetted a megnyitón, hogy a Vigadóban is lesz kiállításod.
Tükröm-tükröm tárlat, vagy a másságról másképp. Itt kaptam már olyan visszajelzéseket, hogy ez az emberiség képcsarnoka. Tehát itt nagyméretű, különböző nemzetiségű arcokon keresztül átütő szuggeszív érzeneket próbálok közvetíteni, olyan erővel, hogy akarva-akaratlanul a befogadó azonosulni tudjon vele. Vannak olyan vendégkönyvi bejegyzéseim, hogy olyat írtak, hogy egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy én nézem a képeket, vagy ők néznek engem. Kérdőre vonnak, ki vagyok én, mit akarok én. Egyszerre voltam a kiállítás tárgya és alanya. Rabulejtő élmény volt. Ilyen visszajelzéseket kaptam, és ezt a kiállítás anyagot szeretném tökéletesíteni, kibővíteni, komplexebbé tenni, és ezt megnézheti a nagy közönség idén november 21-i megnyitással a Pesti Vigadó foyer termében, és ezt a kiállítás anyagot a két hónapon keresztül fogja látni, január vége felé fogják leszedni, de hogyha valaki esetleg érdeklődik konkrétan, akkor a Boba Art oldalt, ha lájkolja, akkor ott mindig frissíteni szoktam az ilyen eseményeket, vagy a weboldalamon az artboba.com oldalon tud érdeklődni.
Köszönöm szépen mindkettőtöknek, és további sok sikert kívánok, csak mindkettőtöknek csodálatos életet. Köszönöm szépen. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, Zelenka Dzsamilát hallották. Segítségemre Varga Dávid technikus kollégám volt. Hallgassanak minket legközelebb is!